Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közzétette a Facebookon Orbán Viktor miniszterelnök azt a levelet, amelyben Donald Trump amerikai elnök meghívja Magyarországot a gázai béketanácsba, és azt is közölte, hogy elfogadta a felkérést. Levelében az amerikai elnök egyrészt életbevágóan fontos történelmi és nagyszerű erőfeszítésnek nevezi a közel-keleti béke megszilárdítására irányuló törekvést, másrészt azt írja, ezzel új és merész megközelítés veszi kezdetét a globális konfliktus kezelésben. Az Index eközben viszont arról is ír, a Reuters hírügynökség által látott és a Bloomberg News által elsőként ismertetett tervezet szerint az amerikai kormányzat mintegy 60 országot keresett meg azzal, hogy 1 milliárd dollárral járuljanak hozzá a folyamathoz, amennyiben tagságukat 3 éven túl is fenn szeretnék tartani. Orbán Viktor magyar miniszterelnök tehát meghívót kapott a gázai béketanácsba Donald Trumptól, tudatta előzőleg a külgazdaság és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. Szijjártó Péter elmondta, a meghívást megtiszteltetésnek veszik, részt vesznek a munkában. Hangsúlyozta, nagyra becsülik Donald Trump békepárti tevékenységét. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés világosan és félreérthetetlenül úgy szól, a tagállamoknak egyhangulag kell dönteniük, felvesznek-e új országot maguk sorába, fejtette ki a tárcavezető. Mi, akik 16 éve kormányzunk Magyarországon, mindig mertünk nemet mondani Brüsszelnek, és Ukrajna tagságának kérdésében is nemet fogunk mondani, közölte. A műsorban szó volt arról is, hogy a MOL tárgyalás folytat a NIS szerb olajvállalat megvásárlásáról. Szijjártó Péter ezügyben csütörtökön Belgrádban járt. Mint ismertette, a MOL, mint a régió egyik legnagyobb energiavállalata tárgyal a szerb olajvállalat többségi orosz tulajdonosával az orosz részesedés eladásáról, és tárgyal a kisebbségi tulajdonos szerb kormánnyal a jövőbeni együttműködésről, küszöbön áll a megállapodás, mondta. Közel 2 hónapos szünetet követően újrakezdte a termelést a pancsovai kőolajfinomító, közölte a szerb energiaügyi miniszter. A benzinkutakra január 27-én kezdődhet meg a szállítás, ismertette Dubravka, Gyegyovics, Handanovics az Instagram oldalán. Napokon belül megszülethet a megállapodás arról, hogy a MOL megveszi tehát az orosz Gazprom nyelv többségi részesedését a Szerbnézben. Egy olyan vállalatban, amely az amerikai szankciók miatt egyik napról a másikra kiesett a nemzetközi olajellátásból, írja az Index. A tét messze túlmutat egy akvizíción, teszik hozzá a cikkben, amelyben arról írnak, Szerbia egyetlen finomítójának működése, a térség üzemanyag ellátása és az energiaáramlás újraszervezése forog kockán. Ha az üzlet létrejön, a MOL csoport és rajta keresztül Magyarország nem csak egy stratégiai eszköz szerez, hanem kulcsszereplővé válhat a közép-európai energiabiztonságban, olyan súllyal és mozgástérrel, amellyel eddig egyetlen regionális szereplő sem rendelkezett. Az amerikai elnök közölte, februártól 10%-os vámot vetnek ki 8 európai országra, amelyek ellenzik az Egyesült Államok ellenőrzését Grönland felett. Donald Trump közösségi oldalon közzétett bejegyzése szerint Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Hollandia és Finnország érintett az intézkedésben. Az amerikai elnök jelezte, amennyiben június 1-ig nem születik megállapodás Grönland teljes körű amerikai megvásárlásáról, a vám mértéke 25%-ra emelkedik. Keir Starmer brit miniszterelnök teljességgel elhibázottnak nevezte azt a tervet, amely szerint vámtarifákat vetnének ki, például az Egyesült Királyságra is. Mint fogalmazott, a Grönlanddal kapcsolatos álláspontunk teljesen világos, a sziget a Dán Királyság része, és a jövője a grönlandiakra és a dánokra tartozik. Hozzátette, azt is világossá tettük, hogy az északi sarkvidék biztonsága az egész NATO ügye, és a szövetségeseknek közösen többet kell tenniük, hogy szembeszálljanak az Oroszország jelentette fenyegetéssel, tette hozzá. Emmanuel Macron francia elnök is elutasította Trump bejelentését, Ulf Kristersson svéd miniszterelnök pedig kijelentette, országa nem enged a nyomásnak. A 2023-ban indult új agrártámogatási ciklusban a beruházási típusú támogatásokra rendelkezésre álló 3150 milliárd forintos keretösszegből már csaknem 2900 milliárd forintnyi támogatást ítéltek meg 102 000 támogatójokirattal, jelentette be az agrárminiszter a közösségi oldalán. Nagy István azt írta, a magyar agrárium tavaly is bizonyította a kitartását, a gazdálkodók minden nehézség ellenére folyamatosan helytáltak, és ehhez a kiszámítható, jól tervezett agrártámogatási háttér is hozzájárult. Végül az időjárásról. A folytatásban derült napos, illetve borult párás területek egyaránt lesznek, a borult tájakon húszálingózás előfordulhat, többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a hajnali órákban általában mínusz 17 és mínusz 11, napközben mínusz 7 és mínusz 2 fok között alakul majd. Híreinket hallották.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, és a technikus Tompos Péter nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Mai két témánk Kína és az ütőfás mézes kalács készítés. Nemrég érkezett haza kínai útjáról Berecz Rászlóné, a Matyó Népművészeti Egyesület tiszteletbeli elnöke. A következő riportunkban erről az élményéről beszél nekünk.
Itthon vagyok már, a nagy kaland az már decemberben történt, úgyhogy nagyon-nagyon megszoktam már, visszaállt az időzóna is a fejembe, úgyhogy mindenképpen egy nagy élmény volt, de már most akklimatizálódtam a hazai viszonyokra.
Hát ugye, hogyha az ember egyszer olyan messzire elmegy, akkor látja, hogy más a világ, nem csak itt a kis hadas városrész, Mezőkövesd, Borsod, vagy Heves megye határon vagyunk, vagy Magyarország, vagy Európa. Nem sorolom tovább, mert még azért lehetne a csillagokig menni. Azért lehet látni, hogy más lehet a távlat. Mindenkinek más lehet a távlat. Mi hol vagyunk, meg hát ugye az egész ország hol van, meg bárki más. Gondolom, hogy ez néha-néha eszedbe jutott.
Igen, hát különbözők vagyunk, különböző a kalandvágyunk, és a lehetőségeink is különbözők. Nyilván én azért már egy párszor átléptem Mezőkövest határát, tehát ez nem volt újdonság, hogy messzire utazom, viszont azért az ritkán fordul elő, hogy ilyen távolságra eljut az ember. Azért ez nem egy mindennapi esemény, ugye Kína nem a szomszédban van, 7 óra időeltolódás, több mint 24 óra utazás, azért ez eléggé igénybe veszi az embert. Viszont azt gondolom, hogy amit említettél is, hogy azért városok, országok, országrészek, földrészek között bizony nagyon-nagyon nagy a különbség, és ezt most a saját bőrömön is tapasztaltam, tehát tényleg kézzelfogható volt az a kulturális és műszaki életmódbeli különbség, amit most tapasztaltam Kínában.
Mosolygok, hogyha szétnézek magamon, meg rajtad is, nem tudom, szinte minden kínai, úgyhogy mi nem vagyunk távol Kínától, hiszen ők szállítanak ide jó, rossz, vagy még jobb, vagy még rosszabb terméket, úgyhogy nem kell a kínait bántani, azt csinálják, amit ért, meg dolgoznak, mert sokan vannak, nagy a gazdaságuk. Egyébként, amikor nekiindultatok a csapattal, tudtátok, hogy mire számíthattok, vagy bele a nagyvilágba.
Mindenképpen számítottunk arra, hogy egy nagy rendezvénynek a vendégei leszünk. Egyébként a csapat az kettő személyből tevődött össze.
Hatalmas mondat.
Igen, tehát a magyar küldöttség az végül is a Mohácsi busójárás és a Matyó Népművészet képviselőiből.
Én azt hittem, hogy az egész busóhad megy meg a matyók, hát akkor ketten voltatok.
Így van, 17 ország volt a kínai nagyváros, csendes óceán partján elhelyezkedő nagyváros Chengzhou-nak nevezik egyébként ezt a várost. Én nem hallottam erről.
Én se pedig földrajzszakos vagyok.
Igen. Hát gyakorlatilag egy hatalmas nagy ipari kikötő város a Sejem útnak a kiinduló pontja volt, legalábbis ami a tengeri szállítást illeti, és valójában ez a kulturális fesztivál is a Sejem út kapcsán jött létre, hiszen a Sejem út maga, ugye természetesen ez is az UNESCO szellemi kulturális örökségének a része, és emiatt voltunk mi magyarok is ennek a fesztiválnak a vendége 16 másik országgal együtt. Tehát az apropó ez volt, és tudtuk végül is a programot, elég jó volt a kommunikáció, a Pekingi Liszt intézet volt egyébként a partnerünk ebben, és ők segítettek mind a kommunikációban, mind pedig a feltételeknek az egyeztetésében, úgyhogy nem ért bennünket nagy meglepetés, hiszen tudtuk tényleg, hogy mire számíthatunk, mik az elvárások és milyen lehetőségeket kapunk. Teljesen korrekt partnereink voltak, ez egy nagy rendezvény nagy stábbal, nagy előkészületekkel, hatalmas finanszírozási lehetőségekkel, tehát én azt mondom, hogy én is, mint rendezvény szervező, hát megmondom őszintén, tátottam a számat, és csodáltam ezt a programot, hogy ilyen stábbal, ilyen anyagi kondíciók mellett egy ekkora rendezvényt tudnak bonyolítani.
Na most nem fogom ismételgetni a város nevét, azt, hogy utána néztem, ez a jó 7 milliós város. Igen. Lehet, mert egy tartomány, fél magyarországi tartománynak a központja, de egyébként azért Kína más lépték, mint Magyarország. Másképpen gondolkodnak. Igaz, hogy nem mindenki ugyanazt a nyelvet beszéli, de a mentalitás az a Mao Zedong óta ugyanaz. Úgyhogy a kínaiak dolgoznak, szeretik az országukat, és nem olyan szegények, falvakban talán igen, de egyébként, de ugye a nagyvárosok, Sanghajtól kezdve, hát mondjuk a végig a valami 10 város, hogyha tudok, Wuhantól kezdve, de végül is mi itt el vagyunk zárva az ő kultúrájuktól, vagy annyira nem is, mert hát jönnek az áruk, de még mindig keveset tudunk arról, amiért ők ilyen, úgymond, nagyok lettek. Nagyobbak, mint amit úgy gondoltunk volna, ugye a 49 óta kommunista rendszerben. Tehát ők azért megtették azt, dolgoznak ezek az emberek, ezek nem lusták.
Egyáltalán nem lusták, tehát azt azért tapasztaltuk is. Rendkívül fegyelmezettek, rendkívül udvariasak, céltudatosak, és valójában én ugyan ebbe az egy városba voltam, illetve hát a környékbeli...
Hol még egyszer a nevét?
Nem így kell leírni, még latin betűkkel se, de a kiejtése az én magyaros akcentusommal, az Chengzhou. De... nyilván nem jártunk mindenhol. Szegénységet nem tapasztaltam. Rendkívül fejlett a technikai hátterük. Itt a számítástechnikától kezdve a közlekedésig nagyon-nagyon előttünk járnak. Tehát szinte már csak elektromos járműveket használnak. Robotokat használnak már a vendéglátásban is, a szállodában is. Tehát én azt mondom, hogy nagyon-nagyon elől járnak, legalábbis így a gazdaságot tekintve. A kulturális hátterüket pedig azért nem ismerjük valószínűleg, hiába Magyarországon is azért már pár évtizede jelen van kínai lakosság, kínai szolgáltatás, főleg a vendéglátásban, mert egyébként zárt mentalitású emberek, tehát ők a saját identitásukat a saját köreikben élik meg, nem a nagy közönség számára mutogatják ezt, vagy legalábbis nem olyan értelemben, amiből esetleg ők profitálni akarnának, vagy közszemlére akarnák magukat tenni, ők maguk élik ezt meg. Viszont azt hiszem, hogy érdemes elmondanom, és számomra ez is egy példaértékű kezdeményezés, ez a nagy fesztivál, a Selyemút Fesztivál, ez két évenként kerül megrendezésre, és valójában azzal, hogy ilyen sok országot látnak vendégül gyakorlatilag az egész világból, tehát Dél-Amerikától kezdve Ausztráliáig nagyon sokféle örökséget képviselő személy vett részt ezen a bemutatón. Tehát az ő céljuk valójában az, mivel ennek a tartománynak összesen 6 világörökség eleme van, amely az UNESCO listán szerepel, és ennek a 6 elemnek a hangsúlyozása a célja azzal, hogy ő megmutatja a világ összes, vagyis hát nyilván a lehetőségéhez mérten minél több kulturális örökség elemet próbál bemutatni a rendezvény keretében. Tehát valójában úgy promotálja, vagy marketingeli magát, hogy meghív bennünket, hogy láthassa az érdeklődő közönség, hogy milyen sokszínű is a világ. És én ezt nagyon-nagyon pozitív döntésnek és pozitív ötletnek találom.
Érdekes, mert végül is a Selyemút eleje az ott marad, és akkor mindenki tudhatja, hogy ott volt a kiinduló pont, ott volt Kínának az egyik úgymond szállítási lehetősége, amit azért ismernek még most is, 1500 év óta tudják, hogy onnan valami jött, olyan jött, ami akkor hasznos volt, jó volt. Na csak éppen nekik, akik most ott élnek, elég sűrűn lakott ez a terület is, mert hát Kína 10 millió négyzetkilométer körül van a területe, de az összes lakos nagyjából a keleti részen él, de végül is nekik ez azt jelenti, hogy akkor is meg kell mutatni magukat, hogyha ott nagyon szépen meg tudnának élni. Vagy hát a kínai másképp gondolkodik úgy, hogy igen, kell az, hogy mi mutassuk meg, és ha kell, kereskedjünk, mert náluk a kereskedelem az óriási fontosságú. Lehetett ezt érezni?
Valószínűleg így van, tehát
mi
a kereskedelmi részét ott Kínában nem nagyon tapasztaltuk, idehaza annál inkább, illetve hát az egész világ valójában velük kereskedik, tehát nem lehet megkerülni ma már Kínát, bármilyen termék előállításáról, illetve forgalmazásáról van szó. Viszont így visszatérve ezekre a kulturális értékekre, valójában ő a saját büszkeségét nem helyezi előtérbe a többiekkel szemben. Abszolút egyenrangú félként volt ott a kínai vendég is, és a kubai vendég is, mondjuk. Tehát teljesen ugyanazt a feltételrendszert élveztük, és ugyanazt a lehetőséget kaptuk. Úgyhogy én ezt, mint módszert tartom rendkívüli módon követendőnek, hogy a maga értékeit úgy mutatja be, hogy a többi hasonló érték mellett, vagy azzal együtt. És ettől lett rendkívül látványos ez az egész program, és nagyon jó volt az érdeklődés is. Azt is elárulhatom, hogy a kiállítás, bemutató és hát nyilván a verbális kommunikáció mellett mi kaptunk lehetőséget arra, hogy terméket is értékesítsünk. Hát nyilván ez egy elenyésző morzsányi lehetőség volt. Viszont aki a rendezvényre látogatott a közönség tekintetében, az majd mindegyik vitt haza valamilyen kis emléket, ami számomra azt jelenti, hogy nyitottak a világ dolgaira, tehát ugyanúgy vásárolt az angol ékszerész hölgytől, aki ásványokból készített, főleg hölgyek számára ékszereket, vagy akár egy matyó kis hímzett vagy festett tárgyat, mint egy kínai tradicionális tárgyat. Tehát szerettek ott a rendezvényen lenni olyan emberek, akik nyilván nyitottak kell legyenek az idegen kultúra felé, egyébként valószínűleg nem is jöttek volna el a programra, és én ezt nagyon élveztem, tehát beszélgettek velünk. Azt nem mondom, hogy az én angol tudásom se a legmagasabb szintű, ővék se, tehát így rendkívüli módon jól megértettük egymást, viszont még egy most, ahogy erről beszélünk, eszembe jutott egy apró elem, ami szintén ennek a rangját és a megbecsülését jelzi, hogy minden külföldi stand mellé adtak egy egyetemista segítőt, aki angol nyelven beszélt, és ő kínaiul adta tovább az érdeklődő vendégnek az információt. Ez egy rendkívül elegáns és az alapos munka egyik megnyilvánulása volt számomra.
Mondjuk neked, aki már jó pár éve, azért nem mondom, hogy hány éve itt dolgozol a közművelődésben, népművelődésben, meg a kulturális szakmában, azért újat sokat nem biztos, hogy tanultál, csak éppen a hozzáállást, a mentalitást azok felől, akik azt kérik, mert ugye te azért mindig azt csináltad, azt tetted, amit szerettél volna, és hát ha jött hozzá a lehetőség, akkor tetted. De ott megadják akkor mindent, amit akarnak. Hát jó, mindent nem, de az, ami fontos.
Én azt gondolom, tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok fesztiválon jártam már, Magyarországon is, külföldön is, más földrészeken is nyilván, de ennyire magas szintű alapos munkát, és még egyszer mondom, ami számomra meg aztán lenyűgöző volt, hogy finanszírozás tekintetében is, amit lehetőséget meg tudtak adni, azt mind megadták. Tehát mondhatnám azt, hogy királyi ellátásban volt részünk, és itt nem csak az ételre, italra gondolok, hanem arra az odafigyelésre, hogy ne csak a szolgálattal teljen ez az egy hét vagy nyolc nap, amit ott töltöttünk, hanem igenis nézzünk szét a városban, megadták a lehetőséget, elvittek bennünket múzeumokba, templomokba, parkokba, ahol végül is egy kicsit az ő életükbe is nyilván nagyon felszínesen, de bele tudtunk pillantani, és ez is számomra egy nagyon-nagyon értékes dolog, hogy arról is gondoskodtak, hogy nekünk élményeink legyenek az ő városukról és környékükről.
Ebéd után eszembe se jutott az étel, de hát azért, hogyha már ott voltál, csak ettél valami olyasmit is, ami nem húsleves, töltött káposzta, vagy bármi más ilyen magyaros kaja, hanem a kínai. Jó, nem azt mondom, lehet szeretni, én ettem itthon is, de az nem biztos, hogy kínai volt. Csípős, savanyú meg. Tehát azért mindig kínai tettetek? A rizssel, meg még rizssel.
Igen, tehát a rizs az nélkülözhetetlen a kínai étrendbe, ugyanúgy, mint nálunk a kenyér. Ők kenyeret nem esznek, semmi búzából készült ételt egyáltalán nem fogyasztanak, tejet sem, alkoholt sem, semmilyen cukrot, csokoládét, tehát ezeket nem, teljesen más az életmódjuk, mint a miénk, és ezt tapasztaltuk, nagyon sokféle ételt ettünk, több étterembe is, tehát ez azt gondolom, hogy teljesen általános módon igaz. Az a település, ahol jártunk, ezt még egyszer megemlítem, hogy a Csendes óceán partján helyezkedik el, és evidens, hogy ott rengeteg a tengerből származó élelmiszer, főleg ugye a halak, a rák, félék, kagylók, nagyon-nagyon-nagyon sok félék. Én nem vagyok rajongója a tengeri ételeknek, nyilván megkóstoltam, nem szoktam meg, igen, de teljesen más az ízvilág, más a fűszerezésük, gyakorlatilag semmi nem volt hasonló az itthonihoz. Egyetlen egyszer, amikor már a rendezvényen voltunk szolgálatba, akkor kaptunk egy alkalommal McDonald's csomagot ebédre, de azt kell mondjam, hogy az sem teljesen ugyanaz az ízhatás volt, mint itt Magyarországon, úgyhogy ez egy nagy kaland volt ilyen értelemben is, gasztronómiai szempontból nagyon-nagyon sok furcsa ízt, és számomra felismerhetetlen alapanyagokat használtak. Egy alkalommal volt időnk szétnézni egy nagy bevásárló központba, élelmiszer áruházba, és hát nem nagyon mertem vásárolni, részben azért, mert angol nyelven nagyon kevés feliratot találtam.
Kutyamacska feliratot megismerted volna.
Hát ha egyben van, akkor igen, de mivel nagyon kevés angol felirat volt, ezért egyszerűen nem tudtam, hogy micsoda, és a gyümölcsről se tudtam, és a húsokról még kevésbé, de a zöldségeket sem, nem, tehát hiába azok ugye egészben voltak, és nem tudtam felismerni, és ez egy nagyon-nagyon érdekes érzés volt számomra.
Azért az más monszun jellegű éghajlatról van ott szó, mellette pedig hát annyiféle fajta másság van. Egyébként nem féltél attól, mert régebben mindenki azon panaszkodott, hogy beteg lesz utána, mert nem bírta a gyomra. De már a kínaiak is tudják, hogy kinek mit lehet adni, vagy
nem,
már megszoktátok, magyarok vagytok, már ettetek annyi kínait, hogy már nyugodtan immunisek vagytok.
Nem, hát azok az ételek, azok az éttermekben felkínált ételeknek köze nem volt ahhoz, amit itt Magyarországon a franchise kínai büfék kínálnak, tehát nem is hasonlítottak. Panírozott étel az ismeretlen. Nyilván az itthoniak is inkább a keményítőt használják panírhez, de a lisztet egyáltalán nem, tehát se kenyeret, se lisztes
dolgokat.
Tehát egyszerűen nem, csak a rizs szénhidrát tekintetében a rizs az, ami náluk a lényeges, úgyhogy mindenképpen egy nagyon nagy gasztronómiai kaland is volt, ez így el kell ismernem. De én nem vagyok egyébként érzékeny, és hát nyilván nem a mi kedvünkért készítették az ételeket, hanem a náluk teljesen tradicionális módon megszokott ételeket, hiszen tényleg az egész világ minden tájáról jöttek oda vendégek, tehát a magyaros íz az eleve kicsit furán vette volna ki ott magát, és az, ami még különösen fontos, vagy nagyon jellegzetes, hogy minden esetben, minden étteremben, a legegyszerűbb étteremben is legtöbbször kerekasztalok vannak, tehát az asztal köré ülés, az a körasztal köré ülést jelentette, és rengeteg féle ételt, tehát ilyen 10-20-30 féle ételt, nem túl sokat, de mindegyikből választhattál, hogyha annak a színe, az illata, a alakja tetszett, akkor abból, tehát az asztalra felrakott valamennyi ételből, középen ugye egy forgó rész szerepel, és amelyik számodra szimpatikus volt, abból lehetett választani.
ettünk, hát teát ittunk, alkoholt nem nagyon akarnak fogyasztatni ott a vendégekkel, de a kultúrát fogyasztani. Tapasztaltátok-e ott, hogy milyen az ő kultúrájuk? Mert a tévében hallok én csevegéseket. Hát biztos, hogy lekapcsolom a tévét, vagy nem is nézek tévét egyébként. De úgy meg lehet érteni európai szempontból azt, hogy ők mit csinálnak ott, mit akarnak bemutatni. Mert hát, ha kíváncsiak ránk, akkor nekünk is kíváncsiak kellene, hogy legyünk rájuk is.
Egy olyan esemény volt, amiben abszolút a tradicionális kultúra, az ő zenéjük, a táncaik, a viseleteik jelentek meg. Ez a megnyitó ünnepség volt. Hát egy ilyen 100-150 méter széles színpadon, óriási területen, vizes részekkel, kicsit így meg fűszerezve, rendkívül látványos fényeffektekkel lett, óriási lett fallal a háttérben, gyönyörűen megkomponált fényjátékkal. Ez lélegzetelállító volt, meg kell mondjam. Kicsit, abszolút a show kategóriája volt, tehát ez egy bármelyik amerikai vagy európai...
Nyugatnak show kell.
Így van, de nekik is most már. Tehát ők nagyon-nagyon vigyáznak a hagyományos dolgaikra, tehát én azt mondom, hogy példaértékűen, viszont már nem nélkülözik ezeket az effekteket, amelyek ugye az egész világon elterjedtek, ráadásul ott is készülnek ezek a berendezések, vagy ezek a látványtechnikai berendezések, úgyhogy mindenképpen ez egy nagyon-nagyon nagy élmény volt. Hát a közönség is jelentős volt, viszont ami számomra viszont egy kicsit érdekes volt, tehát ahhoz képest, hogy mekkora volumenű volt ez a tánc, ének, zene, mondhatnám akrobatikus elemekkel is sok esetben feldíszített és divat bemutató résszel is rendelkező nagy megnyitó ünnepség, ahol ugye mi is egy pár másodperc elejéig bemutatásra kerültünk, csak egy jellegzetes tárgyat vitt magával mindegyik külföldi vendég, tehát amit képviselt, annak egy tárgyát kézben vittük. Úgyhogy ez a show műsor, mondom, volt néhány ezer fős közönség, de mondom, a volumenéhez képest viszonylag kis számú volt a közönség, viszont azt megtudtuk, illetve hát a jelenlévő kamerák számából is ki tudtuk következtetni, hogy ezt a hatalmas nagy eseményt, ezt a műsor szóró televíziótársaságok részére készítették elsősorban. Tehát közvetítette, egyébként a szállodában néztük is a felvételt a produkcióról. Tehát valójában ezt az utat választották arra, hogy minél több emberhez eljusson ennek a híre.
Marketing, a reklám náluk is fontos lett. Fontos is volt azelőtt is, csak most már van is rá pénzük, hogy megtegyék ezt. Hát gondolom, hogy azért te, aki kultúrában szakember vagy, mélyre láttál az egésznek, tehát azért tudtad, hogy mit, miért tesznek, vagy legalábbis, ha mindent nem, mert a kínai lelkekben nem lehet belátni rendesen, de azért vannak olyan dolgok, amik úgy hazahozhatók, vagy pedig kivihetők lennének. Mondjuk nektek nem az volt a feladatotok, hogy vigyetek ki valamit Magyarországból, hanem hozzatok be onnan a Sejem út elejéből, meg hát népszerűsítsétek Kínát. Belefoglalnám a kérdést. Végül is mi volt az, ami jó volt nagyon, és mi volt, ami nem volt jó nagyon? Van ilyen? Vagy elsimul minden?
Negatív dolgot nem tudnék mondani, mert ha keresnék, se tudnék. Tehát én azt gondolom, hogy amit hazahoztunk, azt hiszem, hogy Endre, aki a Mahuasi busójárást képviselte a rendezvényen, vele is egyetértve, én azt gondolom, hogy tanulhatnánk a kínai emberektől, illetve a társadalomtól annyit, hogy azokat a hagyományokat, amiktől olyanok, amilyenek, ők arra nagyon-nagyon büszkék, rendkívül sokat áldoznak rá, és kőbe vannak vésve, tehát az nem lehet, nem tudom elképzelni, hogy belátható időn belül, tehát ha néhány generációval előre nézünk, hogy ezek a kulturális elemek, ezek az értékek, amelyeket ők hordoznak, ez elsikkad, vagy nem marad az érdeklődés középpontjába. Mi ezt magyarok nem mondhatjuk el magunkról. Úgyhogy én ezt az érzést és ezt a tendenciát hoztam haza, amit egyébként nálam nem kellett túlságosan megerősíteni, de én azt hiszem, hogy megerősített abban bennünket, hogy igenis kell és érdemes ezeket a dolgokat megőrizni, még akkor is, hogyha tényleg ők már a 22. század küszöbén állnak legalábbis a technikai fejlődés útján, mert ők ettől olyanok, amilyenek, és lehet erre az ember büszke, hogy honnan származik, és hogy az elődeink milyen tevékenységeket, milyen esztétikát, milyen ötleteket, milyen az emberiség számára is hasznos dolgokat hoztak nekünk, úgyhogy én ezt tudnám.
Mondjuk mások a léptékek, egy kínai alföld azért négyszer nagyobb, mint Magyarország, illetve hát az a város is, ami majdnem ugyanolyan népességű, mint Magyarország. Igen. Tehát azért másképpen kell gondolkodnunk. Ők nagyban gondolkodnak, nekünk a kicsiben kell nagyok lennünk. És ezt a matyóságot elfelejteni, aki elfelejti, az elfelejti a hazáját, az országot. Hogyha a székelyeket, hogyha a palócokat, akármelyik az őrségből lévő apró cseprő. Hát azok sokan vannak, de nekünk a kicsit is meg kell tudni őriznünk. Hát azért piszkállak én, mert azért vagy te, hogy itt megmaradjon mindaz, ami érték. Az ottani érték az a zövék. Az itteni érték meg akkor a miénk, hogyha megőrizzük. Ugye ezt gondolod te is?
Így van, megőrizni nyilván mindig alkalmazkodni az adott korhoz, az igényekhez, az elvárásokhoz. Viszont én azt gondolom, hogy van egy kolosszálisan nagy különbség a hozzáállásaink között, nem csak az embereknek vagy a lakosságnak a száma, az ország mérete, hanem az a döntés a fejekben, hogy ők ezt mindenáron, tehát nem is hiszem, hogy ezt különösebben erőltetni kell. Tehát ez benne van az identitásukban, hogy ez egy fontos dolog. Itt a papírlámpáktól kezdve az öltözködésig, a gasztronómiáig, minden úgy, ahogy amitől ők kínaiak, az teljesen természetes. Az, hogy mi matyók vagyunk, az is természetes, legalábbis a születési anyakönyvünkben az van írva, hogy Mezőkövesden születtünk, még mi, de nem ettől válunk matyóvá, hanem attól, hogy fontosnak tartjuk, és elismerjük azt az örökséget, amiben élünk, vagy amiben megszülettünk, és teszünk is érte. Tehát a teszünk is érte, ott van a különbség a kettőnk között. Talán. És nagyon sokat kell tenni ezért, hogy ezek az értékek megmaradjanak.
Hát úgy látom, hogy nem volt fölösleges az út, még annak ellenére sem, hogy bizony egyedül voltál innen a matyóföldről, de hát végül is a szívedbe hoztad a kínaiakat, az agyadba pedig a matyóknak a jövőjét bizonyos mértékig. Mert eddig is harcoltál mindenért, lehet, hogyha még van energiád, akkor még tovább harcolsz ezért, hogy hasonlóak legyünk, mint a kínai mentalitásnak az a része, ami a hagyományokat tiszteli, szereti és megőrzi.
Így van, hát én nem harcolok, teszem a dolgomat.
Én arra mondom, megteszel mindent, amit tudsz.
Így van. Ez a helyes kifejezés, igen, és még ellenszélben is szoktam én dolgozni, tehát ez nem hiszem, hogy az én tevékenységemen fog múlni, legalábbis ami a jövőt illeti, inkább a társadalom egyéb rétegeinek hozzáállásán.
Ellenszél most hál' Istennek még nincs, pedig hideg lenne, nagyon kemény tél van. Köszönöm, hogy fogadtál, és a jó Isten adja meg neked azt, hogy menj sok olyan helyre el, ahonnan hozol haza, nem csak viszel ki.
Köszönöm szépen, legyen így.
Berecz Lászlónét, a Matyó Népművészeti Egyesület alapítóját, tiszteletbeli elnökét hallották Mezőkövesdről. Műsorunk folytatásában egy különleges foglalkozásról szólunk, mégpedig az ütőfás mézes kalács készítésről.
Seregény Mirtil vagyok, eredeti szakmámat tekintve külkereskedő közgazdász, jelenleg mézes kalács készítő vagy mézes bábos. Bogyarodról érkeztem.
Nem kell a könnyebbet választani, majd a végén a sütipecsételést is megmutatom, de most amivel dolgozunk, ez az igazi mézes kalács ütőfa.
Mikrofon.
Az meg egy mikrofon, a bácsi fölveszi, hogy... Tudod, úgy indítottuk, hogy a táblát megliszteztük, nagy csipet liszt, újra lisztezünk mindig, hogy ne ragadjon le a tészta, jó? Ott kiszórjuk a lisztet.
De hogy otthon is szoktunk.
Nagyon ügyes. Jó. Aztán a tésztalabdánkat addig urigatjuk, amíg a ráncok a tetejéről, a felszínéről eltűnnek. Odaadom egy kicsit, te is dolgozz rajta.
Úgy.
Várjál, ott van valami szösznös, azt levesszük.
Oda kell figyelni a gyerekekre? Ilyenkor, vagy tudják...
Hát ők olyan ügyesek, ez ösztönösen érzi mindenki, meg hát a gyerekek nagyon imádnak gyurmázni, imádják a mézes kalácsot. Itt a kettő találkozik, úgyhogy kezdjük a tésztának a átgyúrását, a pihentetett tésztának a gyurmázását, és amikor egy ilyen nagyon szép, sima felületű, fényes, sejmes felszínű tészta gombócunk van, akkor már letehetjük a táblára, megfogjuk a sodrófát, és kisúnyi vastagra kinyújtjuk a tésztát, és azt fogjuk majd belenyomkodni a faragott formába. És ezt ők nagyon ügyesen csinálják, mert látszik a gyerekeken egyébként, hogy nem itt a foglalkozáson először van a kezükben a sodrófa, mert egy...
Hát meg majd később is lesz a férjüket, és el tudják igazítani vele, de most ez a lényeg, jó, hogy most már nagyjából az megvan a vastagság, vagy
igen, körülbelül ilyen kisúnyi vastagra. Tulajdonképpen nem lehet elrontani akkor sem, ha vékonyabb vagy vastagabb lesz, akkor a született sütemény is eszerint vékonyabb, ropogósabb, vagy pedig vastagabb, puhább lesz. Jó, készen vagyunk.
Na most jön az, ami ritkaság,
figyelj, ugye? Figyelj, most, hogy ne ragadjon bele, megint újra belisztezzük ezt a formát, a lovacskát is. Tehát nem csak a táblát kell lisztezni, hanem arra viszont figyeljünk, hogy így ne tömködjük el, csak föntről beszórjuk, ugyanis ha a faragott részleteket az ujjunkkal betömjük liszttel, akkor az a részlet nem kerül majd át a tésztára. Megkocogtatjuk, hogy mindenhová oda jusson a liszt. És a fölösleget pedig bátran oda lehet ütni, ki is jött belőle, nincs eltömve. Azért lehet bátran dolgozni ezzel a faformával, mert ez kemény fából készült, körtefából, nem tudunk kárt tenni benne.
Na most jön a következő lépés, mégpedig rá kell tenni a kifaragott ütőfára, ugye?
Így van, a lovacska mintájú ütőfára, most rá fektettük a tésztánkat. És most az ujjunknak a hegyével, a tésztát nyomkodva, gyere, ujjunk hegyével dolgozunk, még Zsófi, gyere, minden egyes részletét a faragott mintának át szeretnénk vinni a tésztára, és ezért jó mélyre belenyomjuk a tésztát a formába. És hogyha végeztünk ezzel a mozzanattal, akkor jön az pontosan, amit, és a gyereknek egyszer elmond az ember valamit, és pontosan tudja és csinálja. Egyszer kellett neki mondani, hogy a második lépés a mintázásnál az, hogy a tenyérnek a sima részével átsimítjuk, átütögetjük a felszín, hogy ezek a kis mélyedések, amit az ujjunkkal bele nyomtunk, ezek eltűnjenek. Kisimult a felszín. Ez azért kellett, hogy amikor kifordítjuk, a süteményünk nem lesz
de
ilyen hepegupás.
De ha másodikra nem sikerül.
De sikerül.
Én érzem, hogy ez sikerülni fog, mert nagyon ügyesen belisztezted. Oda néz, milyen szépen fordul ki belőle.
Nézd, milyen szép.
Ott a gyönyörű huszálló. Egy mozzanat van, hogy itt a keretét szépen egy kis késsel körbe fogjuk vágni. Ebben segítek neked. Régen egyébként nem késsel csinálták ezt, hanem megfelelő méretű bádok kiszúró formák, úgynevezett bökők, kibökők voltak, ezek segítették a mézes kalácsosok munkáját. Csak egy mozdulat volt ilyenkor már azzal a formával, a körvonalai mentén kivágták a tésztából, és mehetett is a plétepsire, ahol hagyták, hogy száradjon ez a megmintázott mézes kalács, nem sütötték ki azonnal, ugyanis ha hagyjuk ezt a tésztát száradni, akkor szebben benne marad majd sütés során ez a minta.
Olyan gyönyörű!
És akkor, ha ezt most hazaviszitek, egy lisztezett kis papírtálcán, és akár egy éjszaka is pihentethetitek, vagy mai nap végén kisütitek, 180 fokon alul-fölül sütést választhatok, ne légkeverés, egyenletesebben, szebben fog kisülni ez a sütemény. Régen ezt kemencébe sütötték, annak is megvolt a módja, hogy hány tepsivel, hogy forgatták, de a mai modern sütőink is alkalmasak arra, hogy nagyon szépen, akár otthoni körülmények között is gyönyörű ütőfás mézes kalácsokat készítsünk. Nem kell ütőbe, elég szobahőmérsékleten vagy egy hűvös svájcba, ha ott hagyjátok. Fél kiló lisztben 25 deka méz van a tésztában. A méznek az az aránya biztosítja azt, hogy tartósítja a tésztát. Ha ezt itt hagynánk napokig is, akár semmi baja nem lenne a tésztának, semmi. Maga a sütemény pedig akár egy év múlva is fogyasztható, amit készítünk vele.
Na nézzük, hogy lesz elszállítva, vagy hát lisztezni a papírt, és
akkor belisztezzük, hogy ne ragadjon le, mire hazaér, mert akkor utána nem tudják áthelyezni a tepsire. Pihen, és mehet otthon a sütőbe.
Nagyon, nagyon szépen köszönjük.
Ügyes voltál.
Jókor érkeztem éppenséggel, akkor, hát, amikor ez megtörtént.
Tulajdonképpen nem is foglalkozást tartani érkeztem ma, de én, ha a jövök árusítványvásárolom, mindig hozok magammal egy darabka tésztát, meg formákat, mert nem ismerik ezt a technikát már az emberek, ezért szeretném mindig megmutatni, hogy ez hogyan is készül. Meg a gyerekek nagyon szeretik.
A tésztát azt hiszem, hogy recept szerint mindenki el tudja készíteni.
De nem mindegy, hogy milyen tésztával dolgozunk. Itt olyan kell legyen a tésztánk, amiben nincsen sok szódabikarbona, hogy a faragott mintát meg tudjam tartani sütéskor.
Értem, és akkor ez nem jön fel akkor olyan nagyra, mint a másik, a
többi. Így van, ez nem emelkedik fel olyan magasra, és ezáltal megmarad a minta benne.
Na, de itt, ami különleges önnél, ez a ütőfás minta. Ki készíti ezt?
5-6 népi iparművész fafaragóval dolgozom együtt. Valamikor a régi időkben egy igazi mézes kalácsos saját magának el tudta készíteni a faragott formáit. Ez azért is volt fontos, mert ő használta őket, és pontosan tudta, hogy milyen mélységre, milyen éllel, milyen mintát akar belefaragni. Hát mára ez a két tevékenység azért elmondható, hogy ketté vált, vannak a mézes kalács készítők, és vannak azok az ügyes kezű népi iparművész fafaragók, akik még el tudják készíteni ezeket a formákat, és mi mézes kalács készítők tőlük rendeljük őket. Az én esetemben még ami az én részem ebben, hogy tulajdonképpen ezek a minták úgy kerülnek a faragókhoz, hogy járom a magyar múzeumokat, és próbálom a régi mintákat, azoknak az alaptípusait felkutatni, és újra faragtatni.
Fényképezi, vagy rajzolja?
Fényképezem. Vannak olyan múzeumok, ahol nem engedik a fényképezést, ott rajzolnom kell, de azért ez a ritkább. Sok esetben engedik fotózást, hiszen nekik is érdekük, hogy ezek a gyönyörű műtárgyak ne a múzeumi raktárokban pihenjenek, hanem újra éljenek ezek a minták.
Hogyan választja ki egyébként, ami tetszik, vagy pedig ami úgy gondolja, hogy másoknak is tetszeni fog?
Hát én igyekszem azért a szakirodalomra hagyatkozni, régi kutatóknak a munkáit is figyelve, de természetesen azért a szubjektív rész is benne van, a nekem tetsző minták kerülnek sorra faragásra, de törekszem arra, hogy ez a gyűjtemény, ami nálam most már egy olyan 120-150 mintára rúg, hogy ez egy olyan szempontból reprezentatív gyűjtemény legyen, hogy a minden alaptípus tartalmazzon, tehát ne csak 25 darab szív legyen ebbe, és az összes többi mintából semmi, hanem ugyanúgy legyen benne kard, legyen benne huszár, legyenek benne az állatok, legyenek benne a régebbi típusú bibliai ábrázolások, egyházi minták is, és legyenek benne a profán, a hétköznapi élet jeleneteit ábrázoló minták is.
Úgy látom, hogy nem színezi, hanem a saját anyaga az, ami adja ezt a mély barna szint, vagy középbarna színnek mondjam.
Hagyományt követve nem színezem, tehát a színes mézes kalácsok azok nem ütőfás mézes kalácsok voltak, a ütőfás mézes kalácsokból fejlődtek ki, mégpedig úgy, hogy ezekhez az ütőfákhoz készültek megfelelő kiszúró formák, és később azok a kiszúró formák, amikkel a tésztát körbe vágtuk az ütőfa mintája körül, ezek a kiszúró formák önálló életet kezdtek el élni. És az ütőfák azok szépen a polcokra kerültek, vagy a falra dísznek, és a kibökött tésztadarabot kezdték el színezni, díszíteni, cukorral ejzolni, papírbiléteket ráhelyezni, színes virágokat ráhelyezni, cukorrózsák, és egy, mint ahogy a népművészi más területeken is ez az elszínesedés bekövetkezett, ez ugyanúgy a mézes kalácsoknál is megfigyelhető ez a folyamat. Cifrábbak, színesebbek, sokkal inkább a nép igényeit kielégítő, vagy a talán
talán a figyelemfelkeltő szempont szerint is, tehát egy vásárba egy piros, egy cifrább, egy díszesebb valamihez a vásári ember szívesebben oda megy, azt gondolom.
Tehát előbb volt akkor a tyúk, mint a tojás, előbb volt az ütőfás, mézes kalács, mint a kiszínezett. Én nem is nagyon találkoztam ütőfás mézes kalácssal, vagy legalábbis nem tudtam, hogy az abból van.
Ütőfás mézes kalácsot itt a környéken Debrecenben készítenek még, tulajdonképpen ők azok, akik folyamatosan, náluk nem is tűnt el az idő során soha az ütőfás mézes kalács. Radics László mézes kalácsos mester az, aki a családi tradíciót követve a feleségének, az őseinek a mintáival mai napig is, illetve az ő fia is most már, akinek átadta, úgy tudom, a műhelyt, készíti mai napig, és vásárban is árusítja az ütőfákkal készült hagyományos régi típusú mézes kalácsokat.
És ön, hogy szeretem?
Én teljesen véletlenül keveredtem. Nekem egy szerelem, egy ajándék. Külföldön, Svájcban éltünk a családdal pár évig, bolha piacokon találtam rá az első formákra, teljesen kíváncsivá tettek, hogy vajon mire használható, ez milyen recept kell hozzá. Elkezdtem kutatni, és innen fejlődött ki ez az egész.
Akkor nem sokan vannak. Debrecenben mondta, másfelé nem nagyon van az országban, akkor ön az egyik.
Hát azt lehet mondani, az egyik, aki beleszeretett, és ilyen elvetemült módon csak ezzel akar foglalkozni, de azért követőkre találtam a mézes kalácsosok között is. Egyébként háziasszonyok is készítik most már, úgyhogy bele lehet ebben nagyon könnyen szeretni, és ha jó recept van, akkor egy tényleg egy egyszerű technika, ami otthon a konyhában egy elektromos sütő segítségével gyönyörű mézeseket lehet varázsolni, hogyha van hozzá formánk.
Egyébként nem is ízesíti.
De van fűszer benne, a klasszikus mézes kalács fűszerek vannak a tésztába. A debreceni típusú ütőfás mézes kalácsba nincsenek. Azért azt tudni kell, hogy a különböző országrészek szerint különböző típusú receptek voltak az ütőfásnál is. Egy igazi mézes kalácsos soha nem árulta el a receptjét, hiszen az ő megélhetését, a családnak a megélhetését biztosította, az egy üzleti titok volt. Azt, ha nem volt, aki a szakmát vigye tovább a családon belül, akkor inkább vitték sírba magukkal a mézes kalácsosok a receptjeiket, nem adták tovább. Úgyhogy nagyon kevés ilyen recept maradt ránk. Én egy erdélyi recepttel dolgozom, az úgynevezett mézes pogácsa recepttel. Ebbe is van fűszer, onnan indultunk, válaszolva a kérdésre, fahéj, szegfűszeg, az enyémben egy kevés gyömbér is van, de a debreceni típusú mézes az egy jóval világosabb, és nem tartalmaz fűszer. Tehát vannak az ütőfás technikánál is receptvariánsok, nem csak egyféle típusú recepttel dolgozunk.
Mennyire ismerik önt, az ön munkáját az országban már? Mikor kezdte el zsűriztetni a termékeit, úgy mondom, terméket? Ezek alkotások, nem termékek, vagy is?
Nyugodtan lehet termékeket is mondani. De maga a mézes kalács azért az egy sok példányban előállítható portéka, egy vásári portéka. Az igazi alkotások azok a faragott ütőfák, amiből tényleg csak egy van. Ha egy ugyanolyat akar valaki rendelni, akkor azt tudtuk mondani, illetve a faragó is, hogy nem tudja elkészíteni, hiszen az egy picit biztos, hogy mindig más lesz. Ezek a zsűrizett darabok a gyűjteményemben. Nekem csak néhány mézes kalácsom van lezsűriztetve, de egyébként a Hagyományok Házában tanítom ezt a technikát, mézes kalácsos technikát. 10 éve kezdtem el foglalkozni vele, akkor szerettem bele az első mintázókba, akkor kezdtem el kutatni a recepteket. Először főállás mellett foglalkoztam vele, és második éve most már ott hagytam a főállásomat, és ezzel a dologgal foglalkozom. Több lábon állva értékesítési rész is kapcsolódik hozzá, a gyűjtők fordulhatnak hozzám, közvetítek a faragók felé, mintákat újra faragtatok, külföldi gyűjtőknek is, magyaroknak is ajánlom ezeket a gyönyörű formákat, magukat a süteményeket is készítem, megrendelésre is, vásárokba is járok, és gyerekfoglalkozásokat tartok, ahol a gyerekekkel próbálom megszerettetni, megismertetni ezt a technikát, illetve a felnőtt képzésben is megmutatom az érdeklődőknek, hogy hogyan is készült az ütőfás mézes kalács.
Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy még nem tanultam sem a receptet meg, mert hát a faragás sem, úgyhogy nem leszek vetélytársa, bár gondolom, hogy örülne annak, hogyha többen lennének.
Én az a mézes kalácsos vagyok, aki nem családi ajándékként viszi tovább a dolgot, hanem tényleg én nagyon sokat kutattam ezt a receptet is, ezt az erdélyi receptet is úgy találtam, hogy kutatás útján került hozzám, egy picit alakítottam is rajta, de amikor én úgy éreztem, hogy ez már jól működik, és mások által is használható, én azt tényleg egy tudatos döntés volt, hogy én ezt publikussá teszem, továbbadom, hiszen csak így fognak tudni tovább élni ezek a gyönyörű faragott formák, ha receptet is adunk melléjük.
Seregény Mirtil ütőfás mézes kalács készítőt hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Sarolta zenei szerkesztő és a technikus Tompos Péter nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!